Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorba. Folytatjuk a beszélgetést Kertész Ricsi fiú Richárddal. Nagyon mélyre mentünk a szünet előtt, és én nagyon hálás vagyok neked egyébként, hogy ilyen nyíltan tudsz ezekről a megélésekről beszélni, mert ahogy mondtam is, én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen fejlődés. Ugorjunk az időbe, és menjünk át a másik színpadra, ahol nevettetsz, amiről már elkezdtünk beszélgetni. Menjünk el Ibrányba.
Igen, jó hely.
Én azt gondolom, hogy elképesztő nagy igény és szeretet van az ilyen típusú történetek irányába. Ez azért látszik, hogy az emberek nagyon szeretik ezeket a karaktereket. Imádják tényleg a kettes portáson át, a kombájnon ülő sofőrt, mindenkit. Tehát, hogy az ottani életet nagyon tudjuk szeretni ezeket a karaktereket. Neked mennyire van meg még mindig a kapcsolatod? Volt gyerekkorodban, és most tudsz még hova hazamenni? Élő ez a dolog?
Nagynénémék élnek még Ibrányba, de hát azért unokatesók, mindenki eljött, nagyszülők már elköltöztek a csillagok közé, úgyhogy már azért annyi gyökerem nincsen. Igen, lélekben haza tudok menni, sőt lélekben valahol az a világ ivódott belém, vagy azt szerettem meg legjobban. Tehát ott ők a jó értelmébe vett egyszerű emberek. Beérik kevéssel. Nekik az ökotudatosság egy vidéki embernek az nem egy ilyen úristen, most így magunkra erőltetünk valamit, hanem én úgy nőttem föl, hogy nem volt kukánk. Tehát nem az, hogy most szelektíven gyűjtjük, hanem nincs rá szükség, mert a szerves részét ezt megetszik az állatok, amivel lehet tüzelünk, műanyagot nem veszünk, tehát egy ilyen alap más gondolkodás az életről és a halálról is. A dolgok megéléséről. Én emlékszem nagyon nagy nevetésekre egy ilyen viaszos vászon kikopott asztalterítőkön. Emlékszem, ahogy nagyapámon nevettünk, amikor a hűtőből megette a disznózsírt vaníliafagylalt helyett. Tehát, hogy ő meg az összes ilyen, nem tudom például, hogy hideg volt-e vagy meleg. Állítólag nem volt nagyon meleg náluk, ugye, mert ilyen cserépkályha, vagy nem éreztem a hideget. Ma otthon már, hogyha 23 fok alá megy a termosztát, jaj, fázik a lábam. Tehát szeretek visszamenni oda abba az időbe, meg abba a gondolkodásmódba.
Apukád vagy anyukád családja?
Anyukám.
Az is izgalmas egyébként, hogy anyukád hogy került Ibrányból például Pestre? Hogy lett ő színésznő? Vagy ki volt a családban, akiben megvolt ez a típusú véna papán kívül?
Jó, te figyelj most egy olyan sztoriba, akkor ezt is megpróbálom összefoglalni. Tehát édesanyám 1956-ban született áprilisban. 56. október 23-án kitört a forradalom itt Pesten. Ja, nagymamám elszökött Ibrányból. Elszökött, mert hogy nem érezte ott az 50-es években, hogy itt akkor Budapesten majd, elszökött Ibrányból Budapestre. Itt megismerkedett egy fiúval, akiből akkor még nem tudta, hogy forradalmár lesz. Ettől a forradalmártól született egy gyerek, édesanyám, áprilisban, de októberben kitört a forradalom, aztán ezt a forradalmár embert ezt bebörtönözték, az én nagymamámat pedig visszazavarták Ibrányba, hogy azt is felejtse el, hogy ő neki ezzel ellenforradalmára, vagy ugye akkor hogy nevezték éppen, szóval, hogy ezzel a csőcselével neki bármiféle gondja volt, mert sose fog kijönni a börtönből. Így aztán a következő években nagymamám férjezben is akkor született két testvére, édesanyámnak két húga. De hát ugye nem egy édesapától, így aztán abban a közegben, amiben ugye visszafaragták nagymamámat, és a nagypapámtól született még két testvér, ott már édesanyám is érezte, hogy onnan kiáll a rúdja, tehát, és ő is elszökött Budapestre, és Budapesten járta az esti gimnáziumot, éjszaka a szövőgyárban dolgozott, és ott ismerkedett meg egy fiúval, aki meg Szentgotthárdról, ugye az ország túloldaláról jött el a nevelőszüleitől, hát elszökött, mert árvaházban nőtt fel nagyon sokáig, 12 éves koráig, aztán ott nevelőszülőkhöz került, és aztán ő is ilyen 20 éves korában elszökött. És ez a két szökött ember egyszer egy ilyen szövőgyári november 7-i buli utáni after partyban
közel kerültek egymáshoz.
Igen, a mosókonyhában utána bemutatkoztak egymásnak, és kész, de addigra már az én életem eldőlt. Akkor már léteztem.
Te valaha akartál bárhova is szökni? Valami elől?
A világ elől szeretek elszökni.
Hova bújszál?
Hát a tengerre. Oda sokszor, vagy a Balatonra is akár, tehát a vizekre. oda sokszor vágyom. Az a természet, az jó.
Ibrányi sztorikról mesélsz még? Engem ez annyira érdekel egyébként, hogy a karaktereidet, pontosabban a történeteidet, hogy honnan meríted, mert biztos vagyok benne, hogy sok benne él a lelkedben, a fejedben, és tudsz kihez kötni. De hogy például, amiket megéltél, mesélj már egy-két olyan sztorit, ami nagyon kedves még neked is.
Most nem a poénra akarom kijegyezni, mert nem, azt szerintem fals lenne, hogyha itt így elkezdenék. De mondok olyat, ami emlékszem, hogy így beégett, tehát én markert hagyott az agyamba. Mondom a papának, hogy mondom, vettünk házat, hogy összeházasodtunk, egy elmeséled, amikor mész látogatóba, és mondod, hogy vettünk házat. Ó, fiam, az miért? Mondom, könnyű szerkezeteset. Ó, az meg milyen? Mondom úgy, hogy mondom, nem téglából, hogy nem téglából van. Mondom, már ilyen modern dolog is, hőszigetelt minden. Jó. Az sokba került. Mondom, igen, mondom, kellett fölvenni hitelt. Ó, fiam, azt mennyit? Ó, fiam, az nagyon sok, az hány évre? Mondom, 12. Ó, tehát és ezeket neki teljesen értetlen. De mondom, miért? Mondom, te hogy csináltad? Én úgy volt, hogy dolgoztam a bányába hétfőtől péntekig, én lettem valami kiváló dolgozó, akkor kaptam ajándékba évvégén 2 vagon követ. Az hétvégén fölcsapkodtam csákánnyal, nagy a nyárdait, kitapostuk a vályogot, azt így egy év alatt fölraktuk a házat. És így hallgatom, hogy mit csináltál, tehát te bent dolgoztál a bányába a hétfőtől péntekig, utána levezetésképpen te fölcsapkodtál csákánnyal 2 vagon követ. Közte meg a mamával szügyig tapostátok a vályogot. Hűha, tehát hogy most akkor mihez viszonyítsak? Tehát hogy jó dolog az, hogy én fölveszek sok millió forint hitelt, vagy nem tudom, hogy képes lennék ennyit dolgozni, mint ők.
Egyébként megvan benned ez a kétkezi munka érdekel téged? Szoktál barkácsolni, fúrni, faragni?
Igen, megcsinálok, tehát építettem már szanetlit, most éppen egy kerítést készítek, mert most már ilyen 2 éve vettem meg a faanyagot hozzá, idén már nekiálltam, most már levágtam méretre.
Szerintem a csomagolástról.
Most már a csavarok is megvannak, meg a festék is, de aztán rossz idő lett, és akkor közben meg készülök rádiókabaréra, meg egyéb munkákra, és akkor úgy valahogy mindig kicsúszik a kezemből, de egyébként szívesen csinálnám. Tehát most lenne jó idő, meg szabad idő, akkor most nekiállnék. Nincs vele bajom.
A presszúrát említetted ugye az első részben korábban, és ezek is tudnak egyébként ilyen belső nyomássá érni, amikor ott van az emberben az a gondolat, hogy ezt is meg kéne még csinálni. Az is ott van még. Ezt is be kéne fejezni, és ez is tud így nyomni össze.
De végtelenül, hogy kimegy az ember a kertbe, hogy a kutya már megint felásta a sufni végét, érted? Ó, azt a falevelet még pedig már 40 zsákkal kiraktam, de még az is, ezt is jó, ezt már a feleségem hagyta itt, de most megvárom, míg elpakolja, de nem megy arrébb magától, tehát tudod, és akkor ezekkel igen, így el van az ember. Mennyire nyomaszt? Az a kérdés.
Nyomaszt? Vagy úgy csinálja meg helyetted senki?
Igazából nem. Annyira nem nyomaszt, tehát ha jobban nyomasztan, akkor már kész lenne valószínűleg, tehát nem. Jó van, ott van, faanyag végül is nem ázik, csak a széle egy kicsit, de az még jót is tesz neki, nem baj. Majd a jó idő lesz, akkor megcsinálom.
A családot említettük, és most a feleségedet is megemlítetted nekem, meg az jutott eszembe, hogy azért a te életedben bekövetkező váltások, akár a munkahelyi váltások is, ezek mennyire közös döntések, vagy mennyire, és a bizalomról is beszéltünk, mert már úgy látszik, hogy ez ilyen központi téma lesz a mai beszélgetésben, hogy mondjuk mennyire van feltétlen bizalom benne, hogy amikor döntesz, hogy váltasz, akkor az van, hogy jó, hát a Ricsi azt tudja, hogy mit csinál, és bízunk benne, vagy úgy vannak vele, hogy egy esélyt minden megérdemel. De nem jön össze, akkor majd valami mást fogunk csinálni, de végül is itt vagyunk egymásnak, és mi baj lehet?
Igen, ugye ez is ugye a mindennapi kommunikációban nem is biztos, hogy annyira éreztetni tudjuk a párunkkal, hogy hiszünk és bízunk benne. Vagy nincs rá annyi időnk, de azt azért én tudom, aztán majd a feleségem kijavítanám, de tudom, hogy hisz bennem. Úgy, hogy valamit ki fogok találni. Még ha ez a projekt, ő már látja, mert bosszorkány látja, hogy ez bukó lesz, ebből pénzt biztos nem fogsz keresni, vagy csak most ez csak az időd megy el, vagy meg olyan is van, amikor tudja jól rám hagyja, hogy egy adott munkában nem is pénzorientált vagyok, hanem más miért, más dolog motivál benne.
Mi motivál? például?
Hát ez más, minden dolognál más az, ami motivál. A pénz. Ugye van egy ilyen, nekem egyszer egy barátom, aki így ért az üzlethez, így mutatott egy ilyen piramist, van ennek valami speckó neve, nem tudom mi, aminek az alján a pénz van, hogy az első motivációs szint. És hogyha ezt túl tudjuk lépni, és a pénz után van még a személyes siker, a karrier, a megbecsülés, és engem, hogyha valami érdekel, vagy motivál, hát amiben jól érzem magam, amit élvezek. És hát ez többször nem a pénz. Személyes sikerért, karrierért azért nem, tehát az nem tud eléggé motiválni, hogy azért posztoljak mondjuk valahol, hogy mert ezt sokan megnézik, és ezért én nagyon népszerű legyek. Ha én posztolok valamit, akkor azt azért csinálom, mert valami hülyeség az eszembe jutott, arról valami videót készítek, vagy mert meg akarok tanulni most például az AI videókkal kezdtem el dolgozni, és meg akarok tanulni AI videókat készíteni. Egyrészt, mert elkerülhetetlen lesz szerintem, másrészt meg ez is egy olyan platform, ahol kreativitásra is szükség van, túl azon, hogy meg kell tanulni a robotok nyelvén beszélni, de a robot az nem kreatív, tehát nagyon ügyesen megcsinál minden, de nem igaz, hogy nem kreatív, mert kreatív, de nem nagyon ritkán találja el a jó irányt. Tehát ezt úgy nagyon irányba kell ütösni, hogy jó legyen.
Az jutott eszembe, még a családdal kapcsolatosan, hogy ugye a döntéseket kérdeztem, hogy mondjuk ezeket mennyire tudjátok közösen meghozni. A nehézségeken mennyire tudtok közösen keresztül menni? Vagy mi visz benneteket át? Említettél veszteségeket, említettél nehézségeket is, nagyon komoly lelki megterhelő történéseket az életedben. Ezeken hogy tudtok keresztül menni? Mi a hitet? Mondtad, hogy a csillagokba beszélget az ember. Szoktál valahova beszélgetni? Felfele?
Szoktam. Egyrészt igen. De azok csak inkább ilyen gondolatok. Nem tudom, hogy én jól csinálom, mert én szoktam magamnak tartani ilyen. Elmondom magamnak, hogy jó, hát figyelj, most meg kell írni ezt a történetet, de írtál már te sztorikat, mondjuk időre mondjuk le kell adni valamit, akár volt, hogy forgatok, meg tudtad te már ezt csinálni, tehát ez most leülsz, és akkor addig nem állsz föl, amíg kész nem lesz, és végre emeld föl a valagad, ne legyél lusta, igyel meg egy kávét, kapd össze magad, ezt csináld meg. És akkor így jó, oké, persze, na, oké, na. És akkor leül az ember, tehát nem hagyom. Meg van, amikor fölbosszantom magam a saját magam lustaságán, az is szokott segíteni. Tehát amikor így érzem, hogy így ülök egy órája, megittem a kávémat, meg már mindent megettem, meg nem tudom, és még mindig nem haladt a munka, akkor megharagszom magamra, hogy kertészítsin, nem igaz, hogy nem bírod összeszedni magad, álljál már föl, mosakodjál meg, vagy szedd össze magad, vagy fürödjél le, vagy menjél futni, de ezt így fejezd be. És akkor így összeszedem magam.
Szoktál egyébként egyetérteni magaddal? Vagy sokszor konfliktusba keveredtek?
Ja, hát kételkedek magamban.
Hogy? Milyen irányba?
Kételkedek. A kételkedés szerintem nem feltétlenül rossz emberi tulajdonság. Tehát, hogy így biztos, hogy jól van az úgy. Hát, nem tudom. Jó, hát akkor bizonyíts be, hogy az jól van úgy. És akkor tudod, tehát, hogy így ezt így megbeszéled magaddal. Akkor azt magyarázd meg. Akkor, és akkor ezek a kételkedések úgy megmutatják az utat, hogy mi az, ami igazán fontos. Tehát akkor úgy rákérdezek magamnál dolgokra.
És akkor visszajutottunk a bizalomig.
Hogy bízok-e magamban?
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akikben nagyon sokat bíztak gyerekkorukban, azok képesek magukban is bízni úgy felnőtt korukba. Mert van egy alapjuk, amire lehet építkezni, házat is akár, de hogyha ez nincs meg, akkor azért olyan nehéz az embernek magába úgy keresni a biztonságot, meg azt a stabilitást, ami kell ahhoz, hogy bízzak magamba.
Most így, amíg megfuttattad ezt a gondolatot, így kikerestem egy-két pillanatot az életemből, amikor azt mondom, hogy hát igen, azok anélkül nem működött volna, ha nem bíztam volna magamban. Tehát ha így felteszed a kérdést, hogy bízol-e magadban, nem tudsz rá válaszolni, mert itt vagy egy pillanatban, ami nem erről szól, de vannak bizonyos pillanatok az életemben, nyilván egy fellépés is, tehát amikor meglátok például egy rosszul elrendezett, rosszul megszervezett céges bulit a karácsonyi időszakban oldalt, sültes tálakkal, beszélgető, cigizni induló emberekkel, akkor ott bízni kell magadba, hogy na figyelj, ezt a társaságot én most itt 2 perc alatt összekalapálom, itt ülni fog mindenki fegyelmezetten, és csapkodja a térdét a röhögéstől, mert egyébként minek jöttem el, tehát ezt valahogy meg kell szerezni őket, a figyelmüket, a bizalmukat, tehát valami olyasmi dolgot kell most így csinálni, amivel így most oda néznek, mert ti esetleg ilyet még nem láttak, vagy mi történik, és akkor azt fogom csinálni, amit nem tudom még, hogy mit fogok csinálni, de valamit fogok csinálni, a szétszentség. És akkor így neki ugrok a színpadnak.
És akkor jön a valahonnan a múzsa, meg a gondolat, hogy mit kell mondani.
Hát aztán persze, és azt látom, hogy az sem elég, hogy beszélek, hát az most érted, egy zenekar, leoltják a fényeket, beindul a füstgép, 1000 watt, az ott azért oda kap, ők el szoktak hozzá. Ilyenkor van az, hogy lejövök a színpadról, akkor oda megyek az asztalához, beleszek a sült klumpiába, vagy nem tudom. Tehát...
Az elég meghökkentő.
Igen, és akkor azt mondja, hogy ez most mi az Isten. De valamit csinálok.
Valamit csinálsz. Mit fogsz csinálni? Milyen terveid vannak? Mit akarsz kipróbálni, megnézni, megenni valakinek az asztaláról?
Ilyen videók. Most egy épületgépészeti céggel. Szerintem valami üzletet fogok kötni, hogy ő nekik ilyen videókat készítsek, azért, mert érdekel. Egyszerűen az, hogy hogyan lehet ezzel a dologgal a nagy profitorientált vállalati szférában. Tehát, hogy ez hogyan lehet beilleszteni oda. Meg ez egy olyan munka, amit esténként szívesen, streamelés, meg bugyuta filmek nézése helyett én magam készítek majd egy cég. Ez most érdekel. Aztán tervezek, hát ugye fellépéseket, minél többet lesz az önálló estemnek is turné folytatása tavasszal, illetőleg hát tavasztól indul a vitorlás szezon, tervezek jó sokat vitorlázni. Méder Áronnal barátkoztam össze nemrég, ő vele tervezünk közös túrákat, manővertréningeket, megyek ki versenyezni áprilisba egy hétre az Adriára, a Business Cup-ra, szóval így vannak terveim.
Jól vagy? Most? Jól vagy?
Jól. Most jól. Azt mondom, igen, nyilván egy eset is szól rólam, tehát az anyagi élet az olyan, hogy az sose hagyja az embert igazán jó lenni. Tehát akkor lennék igazán jól, hogyha megszűnnének az olyan gondolatok, amik a pénz körül mozognak. De hát ugye a nagyobbik lányom érettségizik, most csinál jogosítványt, nagy család vagyunk, kutyák, macsak, tehát minden. És ezek a dolgok azért férfiként azért tudott pressure, mert mindenkinek meglegyen az, ami, és kérdezik, kérsz valamit, ne adjatok egy üvegrumot, az jó vagyon, tehát hogy nekem így ennyi elég. De ezt leszámítva jól vagyok, igen, vannak terveim, vannak, van jó kedvem, szóval jó. Meg vagyok.
Én annak örülök, hogy most itt voltál, és jót beszélgettünk, vagy legalábbis nekem olyan volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és én azt kívánom, hogy minden terved nagyon jól valósuljon majd meg, ahogy csak szeretnéd. És jó egészséget kívánok a családodnak is.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Kertész Ricsi Fiórihárd volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben, vagy az oldalainkon is. És egy hét múlva is várni fogom önöket, tartsanak akkor is velem, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.